Krisztusban, szeretett testvéreim! Bizonyára visszaemlékeznek arra, hogy az elmúlt vasárnap a Szentlecke kapcsán arról elmélkedtünk, hogy Pál apostol arról biztosítja a híveket, hogy szüntelenül imádkozik értük, és elmondta azt a három dolgot, amit az ő Tesszalonikában élő hívei számára kér, hogy az Úr tegye őket méltóvá meghívásukra, aztán tegye a jóra való törekvésben tökéletessé, és ugyancsak tegye tökéletessé a hitből fakadó tettekben. Emlékedésemben próbáltam rávilágítani arra, hogy valójában ebben a három kérdés kérésben, ima kérésben az apostol egyfajta tükröt is tartott hívei, de mutatis mutandis átívelve 2000 évet a mi számunkra is, és én gondolom, mert nagyon bíztattam kedves testvéreimet, hogy bele is néztünk ebbe a tükörbe, és gondolom, hogy van mit alakítanunk lelki arcunkon. Folytatni szeretném Pál apostol gondolat sorát, vagyis a tesztalonikai hívekhez írt levelének a ma felolvasott részletére építeném mondani valómat, mert amíg Pál apostol a múlt vasárnapi részben arról biztosította a híveket, hogy szüntelenül imádkozik értük, és elmondtam azt a három dolgot, most érdekes módon, de nagyon természetes emberi módon az apostol kér imát a hívektől. Azt kéri, hogy imádkozzanak érte, és konkrétan meg is fogalmazza, hogy miért imádkozzanak. Azt mondja, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségbe jusson, valamint, hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől, mert a hit ugyanis nem mindenkié. És akkor próbáljuk elmélyíteni ezt a két fontos kérést, ami úgy gondolom, kedves testvérek, hogy semmit sem veszített aktualitásából, akkor is fontos volt, és pont is, most is nagyon fontos. Kérem megértésüket, egész héten kínlódtam a torkommal, és most is úgy látszik, hogy előjön. És akkor lássuk az első témát. Azt kéri, azért imádkozzanak, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson. Valójában minden meghívott apostolnak első számú feladata Isten szavának a hirdetése. Ezt a feladatot az egyház ruházza át a küldött apostolra, rám is, Pálra is, de az egyház magától, Jézus Krisztustól kapta, amikor azt mondta, elmenvén tanítsatok minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok mindannak megtartására, amit mondtam nektek. Ennek ellenére az derül ki Pál apostolnak az életéből, leveleiből, hogy ezt a parancsot ő nem parancsként élte meg. És ha megnézzük a többi apostoloknak is a viselkedését, látjuk, hogy nem parancsot teljesítenek azzal, hogy igét hirdetnek, hogy tanítják az embereket, ezt ők mint egy belső kényszerként élik meg. Ők nem tudnak más tenni. belső kényszerként éritek. Ezt úgy érzik, ezt nekik tenni kell. Azt mondja Péter apostol, amikor Jeruzsálemre letartóztatják, és megfenyegetik, megostorozzák, megvesszőzik, és rájuk fölmednek, hogy aztán ne beszéljenek Jézusról. Azt mondja Péter, uraim, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. És visszaviszik, és kiengedik, hol benn vannak, hol kint vannak, de amikor bent vannak, akkor a börtönben lévőknek, amikor kint vannak, akkor a szabadon mozgó embereknek más sem tesznek, mint hirdetik. Amikor úgy elszaporodik a munkájuk, a szegények közti tevékenység, akkor diakonusokat választanak, hogy azok végezzék a karitatív munkát, hogy mi az ige szolgálatára szenterhessük magunkat, fogalmaznak az apostolok. Mert az a legfontosabb, tanítani az embereket, hirdetni az evangéliumot. Maga Pál is mindjárt megtérése után a Damaszkuszban, amikor megkeresztelkedik, pár napot a frissen megkeresztelt ember, és már is felszólal a damaszkuszi zsinagógában, és elkezd beszélni arról a Jézusról, akivel pár nappal korábban abban az Isten élményben találkozott. És ettől kezdve ez volt Pál apostol életének egész értelme. Meg volt győződve róla tökéletesen, hogy őt Isten kiszemelte, kiválasztotta, meghívta, küldte az ige hirdetésére, az ige szolgálatára. És utána néztem egy ügyes összefoglalóban, Pál beszélt sokaság előtt, beszélt külön-külön személyekkel, írt leveleket, 13 van benne az új szövetségi szentírásban. Követeket küldött, imádkozott az evangélium terjedéséért, minden lehetőséget kihasznált. Beszélt az Aerópáguszon pogányoknak, zsinagógákban zsidóknak, tereken, magánházakban, katonai táborokban, főtanács előtt, császári palotában, börtönben megbilincselve, zsidóknak, pogányoknak, szabadon, férfiaknak, nőknek, szegélyeknek, gazdagoknak, akivel csak találkozott. Ő nem akart hallani csak másról, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettől. És nagyon érdekes, mennyi szerénység, mennyi alázat, és milyen mély keresztény öntudat van az apostolban, tisztában van azzal, hogy amíg ő mindent megtesz, a lehető leghitelesebben él és hirdeti az evangéliumot, addig a munkájára, ige hirdetésére áldást is kell kérni a mindenható Istentől. És ezért kéri a híveket, ezért buzdítja a híveket, hogy imádkozzanak az evangélium hirdetésének a sikeréért. És úgy gondolom, kedves testvéreim, hogy ennek mai napon is így kellene történnie. Ami ige hirdetésünket, ami hitoktató munkánkat, ami papi munkánkat is a hívek állandó imájának kellene kísérnie. Mi imádkozunk, mert imában születnek ezek a prédikációk, ezt a szót nem szeretem különben, ezek az ige hirdetések, imában születnek, imában fogannak. Én mindig azzal kezdem, amikor lekezdem jegyzetelni gondolataimat, hogy Uram, mit akarsz te mondani népednek? És tégy engem alkalmas eszközzé. Én képességeimet, szavaimat, nyelvemet, eszemet, mindent rendelkezésre bocsátok, használd Uram. Így születnek az én ige hirdetéseim, és valóban imában születnek, de tudom, szentül meg vagyok győződve, hogy majdnem semmit sem ér, ha erre a munkára, erre az igyekezetre a kedves testvérek, a kedves hívek nem kérnek Istentől áldást. gondolkozzanak el, szoktak-e imádkozni erre a szándékra, hogy Isten áldása kísérje a papság igehirdető munkáját. Hogy valóban igét hirdessenek, ne a saját okosságukat, bölcsességüket fitoktassák, akkor a kísértés van erre, hogy bemutassam, milyen művelt vagyok. Nem az én esetem, mert én nem vagyok művelt ember, de soknál látszik ez. Nagy kísértés van erre. Szoktak-e imádkozni azért, hogy az igét hirdető lelkipásztor valahogy le tudja imádkozni az égnek a válaszát az itt és mostnak a problémáira, az itt és mostnak a kérdéseire? Hát ez az ige hirdetés, másképpen elbeszélünk egymás mellett. Mindenki érkezik egy csomaggal a lelkében. Gondokkal, problémákkal, a napi eseményeknek az összefüggésében sok esetben. Csak kérdés az, hogy én a készületben le tudtam-e imádkozni. Volt-e antennám lefogni az égnek a válaszát, mert az égnek van válasza minden emberi kérdésre, csak ezt akkor nem tudjuk meghallani vagy kihallani, ha nem imádkoztunk eleget. Amiként a rádiónál is nagyon rá kell menni arra a hullámhosszra, hogy az tisztán hallható legyen, hogy az ige hirdetőnek is nagyon rá kell hangolódnia az Istenre, hogy hitelesen, helyesen, mellékzajmentesen tudja meghallgatni és továbbadni Isten ígéjét. Szoktunk-e tehát imádkozni ezekért? Ha eddig nem hallottuk, hogy imádkoznunk kellene, ezért semmi baj. De szülessen meg mindannyiunkban a jó elhatározás, hogy imádkozni fogok rendszeresen az ige hirdető papságért, a hitoktatókért. Olyan nehéz a munkájuk. És mindenki ismeri a mai generációt, a mai gyerekeket. Ha nem fogunk össze és nem imádkozunk, akkor ez a munka is, nem tudom, hogy mit tud majd gyümölcsként előbb-utóbb hozni, vagy felmutatni, mi fog beérni ott. Másodszor azt kéri az apostol, hogy a hívek imádkozzanak, hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől, és hozzátesz még egy tőmondatot, egy megállapítást, a hit ugyanis nem mindenki. Ebből az is kiderül, amit amúgy tudunk, hogy akkor sem volt mindenki hívő ember, vagy nem járta a hitnek azt az útját, vagy más hiteknek volt az áldozata. És kedves testvérek, gondolom mindenkinek volt már ilyen tapasztalata, ilyen élménye, hogy a nem hívők számtalan és szinte elháríthatatlan akadályt tudnak az evangélium terjedésének útjába rakni, gördíteni. A hitetlenség, vagy pedig a gyenge hit kemény akadályokat tud állítani a hit terjedésének az útjába. Ezt le lehet mérni a családokban is. Ha az egyik fél nem hívő, vagy pedig hát lábbal tiporja a hitnek a kincseit, a másik fél szinte értelmetlenül küszködik a gyermek jó úton maradásáért, mert a rossz az mindig csábítóbb, és előbb-utóbb elviszi rossz irányba a gyerekeket is. Vagy külön Isten kegyelme, ha meg tudják így őrizni őket a jó úton. Pál apostolnak is voltak ilyen tapasztalatai. Az első Efezusban történt. Efezusban Artemis istennőt tisztelték. Artemis a görög mitológiában a föld termékenységének volt az istennője. Sokan jöttek el ebbe a templomba imádkozni az istennőhöz, És amiként mi is az arándok helyről valami kis kegytárgyat, emléket hozunk, hát itt is Efezusban nagyon sokan megvásárolták az Istennő kicsinyített szobrát, illetve templomának a mását. És ebből az ezüst művesek nagyon jól megéltek. És amikor Pál apostol megjelent, és az élő Isten kezdte hirdetni, prédikálni, és nagyon sokan megtértek, visszaesett a kereslet az Artemis szobrok és templomok iránt, és ekkor Demeter, az ezüst műveseknek a vezetője lázadást szított. Annyira fölcsiholta a kedélyeket, hogy Pál apostolnak tovább kellett menni onnan, mert hát egyszerűen képtelenség volt ott tovább dolgozni, tovább hirdetni az ígét. De voltak más jellegű problémái is az apostolnak. A római levél 3. fejezetében, a 8. versben ezt írja, némelyek rágalmaznak minket. A Tituszhoz írt levél 2. fejezet, 3. fejezetében pedig ez áll, idősebb asszonyok, legyenek komoly magaviseletűek, és ne rágalmazzanak bennünket. Az apostolnak tehát szembe kellett néznie azzal az nagyon, de nagyon veszedelmes és csúnya emberi szokással, amit így egyszerűen rágalomnak nevezünk. Szomorú az, hogy ezeket sok esetben magukat hívő embernek vallók követik el. És a rágalom, ha begyűrűzik a családba, és ott olyan hiteltelen dolgokat mondunk az ige hirdetőről és a hitoktatóról, amivel megfertőztük a gyermeknek az életét, vagy a lelki világát, akkor miért csodálkozunk, hogy nem tud hinni hitoktatójának, vagy mosolyog lelkipásztorának a szavai mögött. És azt várjuk el, hogy ezek átadják a hitet, és kiderül, hogy a hit átadásának a helye, ami a család, a hitetlenség továbbadásának lesz a meleg ágya. És talán nem is veszük észre ezt. És ez benne a tragédia. De nagyon fontos újra és újra átgondolni, hogy otthon a családban a meghitt beszélgetésekben miként nyilatkozunk emberekről. Ne legyen az éppen a lelkipásztor, a hitoktató, egy világi vezető vagy bárki. Csak úgy fokhegyről mondhatunk leellenőrizetlen információkat, amelyekkel mérgeit hintünk, vagy mérgezünk, vagy lejáratunk valakit. A szavaknak félelmetes súlya van. Félelmetes súlya. Ezért nagyon, de nagyon fontos volna, hogy tartsunk lelki ismeretvizsgálatot, hogy miként beszélünk másokról, mit mondunk másokról, fontos-e, van-e annyi fontossága a másik becsületének, mint az enyémnek, a saját becsületemnek. Én be is fejezem, kedves testvérek, mert valójában ezt az elmérkedést mindenkinek magának kell tovább folytatnia. De befejezésül szeretnék egy mondatot mondani, amihez majd aztán a hirdetésben visszatérünk, mert van mit mondanunk sajnos ott is. És nagyon, de nagyon összefügg ezzel a témával, csak hát nem szeretném az ige hirdetést összekeverni a napi eseményeknek azzal a fajtájával. Ezért ezzel az egy mondattal fejezem be. Nem baj, ha kevesen vagyunk, de jaj annak, akik oka, hogy egyel is kevesebben vagyunk. És kérek is kétlem, nem baj, ha kevesen vagyunk, de jaj annak, aki oka, hogy egyel is kevesebben vagyunk. Amen.